A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Jó rádozást kívánok mindenkinek, szép estét. Ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Gazsi Zoltán ül itt a stúdióban újra, és ennek örülök, ő egyébként az Iceberg Hungary Kft. Ügyvezetője. Én Ércfalvi András vagyok. Szóval a napvendége műsor, a céget is ünnepelhetjük, akkor az 30 év.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat, igen, 30 éves.
Ön egy kicsit, talán lehet, hogy több.
Hát egy pár hónappal, mert márciusban volt, és ugye májusban ünnepeljük 30-ast, úgyhogy 3 hónappal. Öregebbek vagyunk.
Nem, én arra gondoltam, hogy önt már egy kicsit több, mint 30.
Ja, értem, igen.
Hogy, de, mert azt akartam mondani, hogy a kettő az összekeveredik az Iceberg esetében, ön meg a cég. Ön ebből mindig próbál egy hátra lépni egyet, de én meg azt mondtam, hogy szerintem ez jó dolog, ez jót tesz egy brandnek. Erről mi a véleménye?
Hát igen, most vigyáznom kell mindig, hogy a cég 30 éves, én 56 vagyok, és a kettő nekem erősen összemosódik, ennek van számos előnye, tehát részben azt szerintem, hogy annyira hitelesen tudom az egészet képviselni, mint az enyém lenne. Sokan azt is gondolták, hogy az én cégem, de igazából nem. És nagyon nagy szabadságot kapok a vezetőimtől. Én ebben hiszek, hogy én nem egy ilyen csavar vagyok a gépezetben, hanem egy gondolkodó ember, aki el tud nagyon sok mindent dönteni, és ezt valamiért így hagyják. És ez nem mindig volt azért így, hanem ezt szerintem minden cégvezetőnek kicsit ki is kell érdemelni, vagy ki kell harcolni az, hogy mi az ő szabadságfoka, ahogy tudja végezni a napi munkát. Én nem hiszem, hogy a Svájcból bárki el tudja dönteni, hogy Magyarországon mit lehet ezzel a piaccal kezdeni, de van sok cég, ahol azt látom, hogy a vezetők így gondolják külföldön, hogy ők megmondják, hogy mi az irány, és azt kell követni.
De vannak nagyon jó példák, és amikor beült a stúdióban, mondtuk is egyet legalább. Ez egy más jellegű cég, de ott szóba került szintén a vezető, ugye? Talán az év cégvezető.
Igen, Béla, hogy ő nyerte.
Ha nem bánja, mondom, akkor
abszolút
igen.
Abszolút nem, a Béla nyerte meg a cégvezetője versenyt, én a második lettem, nagyon hajtottam pedig a díjat, de azt az élet kárpótolt, mert most kapok két más típusú díjat.
A leginnovatívabb HR vezető is, ugye?
Ja, igen, azt beválasztottak. Na, például azért nagyon szép dolog volt.
Ügyvezetőként
én vagyok az egyedüli a leginnovatívabb 20 HR vezető között, és én erre tényleg büszke vagyok, mert én mindig is ebbe hittem, hogy egy cégvezetőnek a dolga a HR. Tehát, hogy nem a HR vezetőre kell mutogatni, hogy akkor ő nem jó embereket vett fel, vagy nem jó kezeli, hanem ez a cégvezetőnek a dolga, hogy olyan csapatot építsen, ahol tényleg működik ez a rendszer.
Sok a hölgy is a csapatban, emlékszem, hogy beszélgetésből, és azt láttam, hogy a menedzsmentben is sokan vannak. Kicsit csapkodok most, de majd mindjárt visszállunk a legnagyobb magyar salátagyár történetére, de hogy a menedzsmentben is, ugye 5-4 vagy 5-3 hát, a hölgyek aránya jó.
Igen, tehát nagyjából felesbe vagyunk, és pont nemrég kerestek Svájcba, hogy akkor a diversity meg inclusion nálunk is induljon el, és azt mondom, hogy nekem semmit nem kell csinálni, mert egyébként nekem soha nem volt szempont, hogy hölgyek legyenek, hanem vagy az élet így alakította. Mindig azt kerestem, hogy ki az a személyiség, meg ki az a tudásbázis, akit érdemes felvenni, és valahogy az élet szerintem ösztönösen, vagy automatikusan ezt így megoldja.
Majd a munkaerőről is beszélgetünk, de szerintem csak a második félben. Akkor menjünk vissza a legnagyobb magyar salátagyár, ezt a Forbes magazinból vettem, ez nem a sajátom, de nagyon jó egyébként. Írtó izgalmas az élete, és akkor összegyűjtöttem egy pár dolgot, ezekről lehet egy picit beszélni,
ha lehet. Bármiről.
Jó, krokodiltenyésztés, datójapálma, kukorica hibridek, káposzta marketing, és akkor úgy jutottunk el a salátáig. Ez egy nagyon szép ív, legalábbis nekem így a papíron.
Igen, és itt az jut eszembe, mert hiszen Japánban ültünk egy ilyen bárban, és akkor ott beszélgetünk különböző emberekkel, és akkor amikor arról beszél, hogy mivel foglalkozom, hát ilyen káposzta menedzser vagyok, és ezt megtanultam egyébként különböző nyelveket törökül, hogy tényleg egy ürű-müdürű, meg ilyesmi, és hogy nem tűnik egy ilyen menő dolognak szerintem káposzta menedzsernek lenni, de én imádtam. Tehát pont azt szerettem benne, hogy én amikor utaztam a világban, akkor én nem a városokat láttam, hanem a vidéket. És szerintem, hogyha valaki külföldre megy, elmegy Tókióba, vagy Chicago bárhova, az mind nagyon egyforma, csak a feliratok mások, ami igazán megkülönbözteti az a vidék. Tehát, hogy élnek az emberek, hogy termelik a különböző növényeket. És ez azt jártam, hogy akármilyen menő országban voltam, az USA-ba vagy Japánba, a káposztatermesztők ez az mindig érdekes, mert mindig koszos a körme. Tehát ez egy ilyen munka, hogy akármennyire
hát ez nem automatizál, egy
nem egy nyakkendős munka, és én ezt a részt szerettem nagyon, hogy lehet nagyon különböző emberekkel együtt dolgozni, tehát mondjuk egy a mostani cégcsoport igazgatónk, aki 56 gyárnak a vezetője, azzal, hogy lehet megtalálni a hangot, és hogy lehet megtalálni az egyszerű portással mondjuk. és szerintem ez a mozgás a különböző típusú emberek között, és hogyha valaki erre mondjuk jó szocializációs készsége
van. Ez adottságok van, kellenek, meg ha ilyen helyzetbe kerül, abból sokat ki lehet hozni. Egyébként teljesen egyetértek.
Igen, ezzel. Tehát szerintem a szociális készség nagyon fontos egy vezető életében, és én például úgy azt tanultam meg ebben az előző cégnél, hogy úgy kell vezetni, hogy nem voltam közvetlen senkinek a vezetője. Tehát nem én határoztam meg a fizetését, viszont a munkába együtt kellett vele dolgozni, és ez szerintem sokkal színesebb dolog. Most mondhatnám azt is egy hirtelen asszociációval, én szoktam így csapongani, hogy a család is ilyen, hogy én egy elvált ember vagyok. Előző családomból van két gyermek, van egy közös a második feleségemmel, és neki is van egy gyermek, akit ugye én neveltem. Ilyen patchwork családot felnevelni, színes családot nevelni, az egészen más készségeket igényel szerintem, mint úgy, hogy a fiam, akkor ezt csináld, azt csináld, de nem mondhatom, hogy a fiam, mert nem a fiam, de közben mégis én nevelem.
Mindjárt káposztára visszatérnék, meg arra az azonosulás a termékkel, ezt valahol nyilatkozta, és ez nekem egy jó mondat volt. Ha már te káposztán azt mondta, hogy tudod ezzel azonosul, csak egy picit, hogy hallgatók nem mondják azt, hogy össze-vissza hablatyolok. Krokodiltenyésztés és odatojapálma, az még nagyon korai szakaszban volt.
Egyetemen meleg időszak. Igazából én megúszós voltam, tehát próbáltam megúszni nekem.
Ez volt, nekem a népművelő volt a magyar mellett. Meleg égőv, ez jó.
Ne kelljen sokat tanulni, én akkor karatéztam, meg sok mindent csináltam, és de valahogy a Barabás írja le a könyvébe, a képlet című könyvébe, hogy egy egyetem nem azért jó, mert feltétlenül olyan tudást ad, hanem hogy milyen kapcsolatrendszert lehet ott összegyűjteni, kik az, akik szintén a hasonló évfolyamban vannak, és tényleg azt találom, hogy most körülnézek a magyarországi piacon, ezek a volt kollégáim, ez mind valamilyen cégnél vezetők. Tehát, hogy ez szerintem a nagy értéke, hogy milyen embereket tud bevonzani, és onnantól aztán meg...
A meleg égőftől hova el
lehetett? Abszolút, nem voltam végül, és külföldön nem dolgoztam Algériában.
Tehát a krokodilok se adatolja végül, hogy nem érintette meg akkor, ugye? Tehát ez nem. Nagyon röviden elmondja, hogy aztán onnan milyen állomások oda, de tényleg csak fél percben.
Volt a mezőgazdasági minősítő intézet, az egy állami cég volt, ahol be kellett jelenteni különböző nevesített hibrideket, tesztelés, hogy mit lehet a magyar piacra hozni, ott volt két év. Hát azért arra nem vagyok, ott is mindig tanulok valamit, de az nagyon sokat nem adott hozzá az életemhez szerintem, mert már annyiból most átgondolom, mert mégis onnan lett egy csomó kapcsolatom külföldi cégekkel, és így indultam el ezen az úton, hogy akkor beadtam a pályázatom egy Slice & Growth nevű akkori céghez, amivel aztán lett a végén több átalakulást a Syngenta. Arra volt jó az időszak, hogy láttam, hogy milyen egy rossz főnök. Tehát nekem volt egy olyan főnököm, akire nem vagyok túlságosan büszke, így volt rám. Én tudtam angolul, ő nem tudta angolul, és idegesített, hogy a különböző megbeszéléseket nekem kellett fordítani az ő szakmai tudását, és ez valahogy leverte rajtam folyamatosan. Úgyhogy én viszonylag gyorsan továbbálltam, és onnantól kezdve már a karrierem tényleg, én azt gondolom, hogy fölfele ívelt, bár az is egy nagy kérdés, tudod, hogy ki mit tekint sikernek. Tehát az a karriernek az a csúcsa, hogy én vezetek egy céget, vagy az a cége csúcsa, hogy egy olyan dolgot végzek, ami értéket teremt, boldoggá tesz embereket, vagy harmonikussá tesz embereket, tehát nagyon sokféle életcél, vagy szakmai cél.
Ezért fontos, ha jól tud az ember azonosulni a termékkel.
Abszolút, és ugye én tényleg gondolkoztam is sokat, hogyha nem az Iceberget vezetném, akkor milyen lenne az a cég, mi lenne a második, tehát most felmondok, vagy kirúgnak
valami. Valami fenntarthatósággal kapcsolatos.
Abszolút, biztos, hogy mi lenne, és nagyon kevés olyan terméket találok, ami annyira érdekelne, tényleg. Tehát ami annyira izgat, hogy tök jó lenne, abból is ki lehetne hozni valamit.
És ebből mit hozott ki? Az Icebergből mit hozott ki?
Hát amire talán legbüszkébb vagyok, az, hogy részben egy nagyon jó termékkel foglalkozunk, tehát nem kell szégyellem sehol, ez mindenütt népszerű, és azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben, ebben nem csak én hoztam ki a csapat, meg én ugye 15 éve vagyok itt, tehát én a fél időben csatlakoztam a társasághoz. Szerintem az, hogy Magyarországon menő lett a saláta. Tehát, hogy elmegyünk egy rendezvényre, és azt látod, hogy nagy kigyúrt emberek, idős bácsik, nénik, gyerekek, és mindenki eszi. Tehát nincs már az, hogy ez ilyen kellemetlen, ez ilyen női hülyeség. Mert azért ez így indult abban az időben, hogy a
városi bátrabban esznek egy jó szelet húshoz,
és saláta. Igen, és akkor tudod az, hogy megfelezi a köretet, hogy fele rizs, fele krumpli, és egy kis saláta is megjelenik, hogy ez már nem letszik ki, hanem valahogy ez így nagyon sok oldalról támadtuk ezt a piacot, ha így nézzük. Tehát nem volt ebben nagyon tudatos stratégia egyébként, hanem csináltuk a dolgunkat, és utólag persze meg lehet indokolni, hogy fú, milyen fantasztikus stratégia, hogy mentünk vidékre, meg a fitness klubokon keresztül át.
Már termékbemutató, kóstoltatás.
A madárfészek, boxolók, tehát egy csomó roma srác, mert azért ez a boxoló világ ilyen. és én tök büszke vagyok, hogy elmegyünk egy pankráció nem rég egy Madárfészke Akadémián, és egy pankráció, és akkor a nagy darab kigyúrt emberek eszik a salátát. Ez tök jól látni. És hogy ez szerintem ez egyik legnagyobb érték, hogy egy egészséges terméket népszerűvé tudtunk tenni. A másik szerintem az, hogy milyen közösséget építettünk, tehát milyen ez a mostani csapatunk, és hogy én mindig azt mondom, hogy egy országot biztos nehéz vezetni egyébként, mert azt látom, hogy egy kis céget is nehéz vezetni. Tehát, hogy 200 embert összehangolni egy irányba, az nem egy egyszerű feladat, és szerintem ez sikerült megugrani, hogy egy jó kis csapatunk legyen, aki tényleg egy irányba tud húzni. És hogy ami talán még inkább büszke vagyok az, hogy olyan társadalmi felelősségvállalási programunk lett, annyi mindent hozzáteszünk ez a társadalomhoz, ami szerintem sokkal több, mint az, hogy mennyi saláta fogy el. Tehát jó az alaptermék, és nem arról van szó, hogy van egy rossz alaptermék, de közben jótékonyak vagyunk, és akkor milyen menő, hanem az alaptermék is rendben van, és a tetejében még nagyon sok jó ügyet támogatunk.
Rengeteget forog mindenhol, ír, posztol, szerepel nagyon sok mindenről, egészséges életmódról, fenntarthatóságról, de van itt egy másik dolog, ami itt eszembe jutott, a vitorla, meg a gyöngyhalászat.
Igen.
Képzelj, most volt itt valaki beszélgető társadalán egy fintech műsorban, egy fiatal srác, 3 perc 15-öt tud lenni levegő nélkül. Mm. És itt mondtam neki adásban egy hete volt, hogy hát elmehetne gyöngyhalásznak, tehát erre kéne céget Abszolút. Alapítani. De szóval hogyan önnél a vitorlázás meg a gyöngyhalászat?
Az onnan jött, nagyon érdekes, amikor elváltam egyébként, és elkezdtem ismerkedni, tudtam, hogy nem akarok egyedül lenni így 40 évesen, és tudod, most mit csinál, neki dőlsz egy pultnak, hogy akkor meghívod a szomszéd lányt egy kólára, vagy tehát hogy lehet 40 évesen új párt találni magadnak, és csak elkezdtem így nagyon hatékony, a menedzser módon 4 ilyen társkeresőre beregisztráltam, copy-paste, csak arra kellett vigyázni, hogy a Zsuzsit nagy összekeverjem a Júcsival. És ott a mostani feleségem írt rám, hogy találkoztunk első alkalommal, és én úgy éreztem, hogy fantasztikus jót beszélgettünk. És akkor mondta, hogy persze tök jó, majd bármikor összefutunk még, és mondta, hogy hát ő igazából egy gyöngyhalászt keres, és nem egy olyan vitorlás, mint amilyen én vagyok.
Ja, hogy ez a felszínesség és a mélység.
Igen, hogy nyomtam a süket dumát, és közben én tudtam eleget figyelni arra, hogy ő miről beszél, és ezt úgy visszajelezte nekem. És akkor valahogy ez így megmaradt bennem, és szerintem ez nagyon fontos, és most én több vezetői klubban vagyok benne, hogy és látok azért kívülről ránézek, meg beszélgetek emberekkel, és ugye el tudom képzelni, hogy ki az a vezető, aki bemegy a kollégáihoz, és reggel azt mondja, hogy szia, hogy vagytok, jó vagytok, minden oké, és megy tovább, és meg se várja, hogy jó vannak-e, vagy nem. Tehát, hogyha nincs ideje megkérdezni, vagy megvárni a választ, akkor ne kérdezzem meg.
Vagy nem is
érdekli. És én azt látom, hogy amikor arról beszélnek vezetők, hogy hát figyelj, mi ugyanezt csináljuk, mint mi is línezünk, meg van folyamatfejlesztési, meg van HR-es, meg van ötletládánk, és hogy nem ezen múlik, hogy mindenki ugyanazt csinálja, hanem ennek a odafigyelésnek a mélysége határozza meg, hogy ki mit tud ebből hol kihozni. Tehát az, hogy fel van furva az ötletláda a falra, és van benne 2 darab, meg egy csoki papír, mit tudom én, az nem jelent semmit. És hogy észreveszi-e ezt, hogy a különbséget az okozza a cégek között, hogy milyen mélyen tud elmélyülni különböző témákban, és hogy tényleg rálát-e arra a működés, hogy az jó-e.
Akkor most ide kapcsolom a munkaerő kérdést, ott is volt egy jó beszélgetés, ahol számok is elhangzottak, hogy 1000-ből talán nem tudom, a végén 10 jön be, és abból is talán 2 marad másnapra.
Hát 100-ból
egyébként, munkaerőtoborzásról van szó.
Igen. Hát ugye ez mindenkinek a legnagyobb problémája a munkaerő. És én nagyon érdekes, a LinkedIn-en szoktam így posztolgatni, és rám leírtam ezt a sztorit, hogy igazából 10 embert kerestünk, tehát a régi csapat az teljesen stabil, tényleg alig van fluktuáció, viszont új embert találni, a gyálon, egy csomó logisztikai központ közelében, az nem egy egyszerű történet. És akkor felhívtam több munkaerő közvetítő céget, és mondom, hogy kellene 10 ember, és tényleg ez volt, hogy 10 ember, az felejtsd el. Magyar az teljesen kizárt, ukrán lehet, hölgyek tudnak ugye most jönni, gyerekkel, stb. Meg kell oldani a lakhatást, ami teljesen oké, a műszakbeosztásból oda kell figyelni, hogy gyerekek tudjanak vigyázni,
tehát nagyon sok élő,
és marad az, hogy hú, van vietnámi, meg van kazak, meg grúz, meg nem tudom, fülöpszigeteki, és akkor innen jött valaki, hogy hát figyelj, azért én most itt nyomom a süketelést, mert igazából ez pont olyan, mint a gáz. Hogyha megfizetjük a gázt, akkor van gáz, ha nem fizetjük meg, vagy nem. És miért gondolom én azt, hogy a embereket tudok úgy találni, hogy nem fizetem meg. És akkor innen elindult nagyon izgalmas beszélgetés, hogy alapvetően ebben igaza van, hogyha mindenkinek adnánk mondjuk nem tudom 3 millió forint bruttó fizetést, akkor valószínűleg lenne éjszakai takarítónk is, mert minden. De hogy mi az a szint, ami a piacon beárazható, eladható, amit el is fogad a vevő, amiben meg is tudunk élni, ami a külföldi tulajdonosnak is megfelel, tehát az elég komplexé kezd válni ez a történet, de én alapvetően azért tényleg abból indulok, hogy minél bonyolultabb a helyzet, én nekünk, a mi cégünknek ez mindig helyzeti előnyt ad a konkurenciához képest, mert szerintem okosabb emberek vannak itt, meg vagyok győződve, jobban reagálunk, rugalmasabbak vagyunk, tehát én akármilyen nehézség jön, akkor mindig megnyugszom, hogy a tök jó, mert ez másnak is ugyanilyen bonyolult a globális felmelegedés, nincs kamionsofőr, semmi nincs, és ebből kell kihozni valamit, és szerintem ebből mi mindig profitálni tudunk.
Alapanyag, munkaerő, energiaárak, ezekről is beszélgetünk majd. Ez egy érzékeny termék, ráadásul volt az előbb egy fél mondattad, hogy egyrészt, hogy az azonosulni a termékkel, ez egy jó termék, jó, és akkor jutott eszembe, hogy ez egy érzékeny termék, és az már nem rajtad múlik, vagy nem az icebergen múlik, mert amikor kirakják egy áruházban, ott találkozom a termékekkel, akkor az nagyon fontos, hogy az ott hogy néz ki, azt megfelelően hűtötték-e, ott az áruházban, már a boltban megfelelően kezdett. Tehát ez egy érzékeny termék, és hogyha nem néz ki jól, akkor lehet, hogy nem az áruházra gondolok, hogy az most nem sikerült, hanem a gyártóra.
Ugye? És ugye, én nagyon hiszek a transzparenciába, és minden oldalról, vagy minden területre meg nyilvánul. Tehát például mi nem takarjuk el a saláta dizájnnyal a salátát. Tehát
látom az áttető zacskon,
hogy mi találtuk ki. Ez egy úgy itt a világon sehol, de tényleg világon sehol nem látunk még ilyet, megnéztük a piacot, és azt kitaláltuk, hogy mindenki nagyon szép színes, és hogy milyen szép színes képeket lehet rátenni, az a bevonzó. Én meg azt mondtam, hogy a saláta önmagában szépen néz ki. Tehát egy szép saláta mix, ha jól néz ki, akkor az szép, és azt nem kell eltakarni. És ugye erről nagyon sok beszélgetés volt, hogy tényleg igaz ez, vagy inkább tegyünk rá egy gyönyörű hölgyet, ahol lesz.
Ezt akartam, hogy egy női test is szép tud lenni.
Abszolút, ez egy nagy kérdés volt, és végig is afele mentünk el, hogy mi hiszünk abba, hogy ne kelljen a fogyasztónak a kis lukon benézegetni, és próbálni nézegetni, van-e benne rohadó levél, vagy nem, hanem ezt mutassuk meg a teljes képet.
Mi van benne, milyen állapotban van, mennyire friss, mennyire harsogó, ugye ez a hiteles, a transzparencia a salátánál.
De ez egy nagyon bonyolult történet, pont amiatt, hogy a terméket hogy nem lehet előre gyártani. Tehát ez most gondolj bele, a legnehezebb része nálunk az, hogy nincs az, hogy mondjuk van most munkaerő, de akkor gyorsan legyártasz, nem tudom, egy heti terméket, mert éppen bejöttek a munkások, senki nem beteg, nincsen COVID, nem tudom, akármicsoda, legyártasz mindent, és utána szépen a rendeléseket kiszállítod a készletről, és az, hogy ez nem lehet megcsinálni, ez okoz egy hatalmas hullámzást. Tehát a napi gyártás között akár lehet egyik nap, másik nap között 40% eltérés, de ezt kell lekövetni alapanyaggal, emberrel, mindennel. És hát ez a legnagyobb kihívás, mondjuk főleg télen, ahol mondjuk Spanyolországból megy a saláta nagyobb része, egészen mondjuk ilyen novembertől áprilisig.
Igaz, olvastam, hogy amit lehet, azt azért magyar alapanyagból, ugye? De nyilván minden
nagyjából
nem
felét lehet. Sikerül most elérni, hogy fele legyen magyar, mindent megteszünk, és hát azt kell mondjam, hogy a trend az majdnem, hogy rossz. Tehát, hogy a globális felmelegedés miatt például a jégsárat
hát
nem lehet termelni.
El,
ez így van. Csomó... Menni kell éjszakra.
Egyfajta, igen.
Nem, vagy nem aztán van erre azért sok ötlet, tehát olyan kombinációkat, meg keresjük azokat a fajtákat, ami a meleget is jobban. Tehát stresszűrő, hőtűrő fajtákat kell keresni minden saláta típusból.
Az ember azt gondolna egy első körben, hogy Magyarország legnagyobb salátagyár, hát ez egy egyszerű cucc azért, nem? Tehát salát összevágott, belerakod egy nejlonzacskóba, azt hadd menjen. Hát ha már a nejlonzacskót mondtam, az is egy érdekes téma. Van, erre még ebben a műsorfélben van egy-két perc, jó, vagy ezt már tegyük el a következő, mert ez hosszabb.
Mindegy.
Az, hogy fenntarthatóság, de nem lehet könnyű ezt most megoldani. Valamivel kiváltani, de mivel lehet ezt kiváltani?
Igen, én ebben benne vagyok az üzleti tanácson fenntartó fejlődési szervezetben, ott én elnökségi tag is vagyok, tehát nekem tényleg az életemnek a része az, hogy lehet fenntartó módon működni, és el kell ismerni, hogy tudom, hogy minden termék, tehát a mi termékünknek is vannak nem fenntartó részei. Tehát az nem jó, hogy Spanyolországból kell behozni x ezer kilométerről, lábnyoma, nem jó az, hogy olyan fólia van, ami hiába nem szelektíven lebomló. Gyűjthető, de megvan-e rá a rendszer, nem lebomló, ezeket keresgetjük. Viszont az egészet egyben kell nézni szerintem, hogy mondjuk a világ egyik legnagyobb problémájára, vagy a top 2-re, mondjuk az elhízásra, arra egy nagyon jó választ ad. Tehát, hogy lehet ezt összehasonlítani, hogy mennyit segítek én azzal, hogy mondjuk a Magyarországon van nagyjából 1,5 millió egyes, kettes típusú cukorbetegség, és a kettes a étkezéshez köthető. Azt hiszem, hogy jól tudom, 900 ezer ember. Tehát a 900 ezer embernek én hozok egy olyan terméket, amit be tud építeni az életébe, de cserébe Spanyolországból kell télen behozni, akkor most mi ennek az egésznek az eredője?
Hogy áll a mérleg?
Hogy áll a mérleg? És ezt a mérleget szerintem soha nem fogja senki tudni jó kiszámolni, mert egy csomó szubjektív elem is van benne. Vagy például az, hogy most kartonba kéri az üzletlánc, vagy műanyag rádában, milyen rekeszbe, ugye ott mosni kell, szállítási költség van a karton, nem, de az honnan hozzák, ahol termelik a fát, az akkor nem tudom, Norvégiába, és ha megkérdez a kartonos ember, ki fogja neked számolni, hogy miért fenntarthatóbb a karton, a fólia, vagy a mű műanyagos meg elfogja neked, meg fogja mutatni, hogy miért jobb a műanyagra kezd. Tehát ez kb. Ilyen.
És akkor a salát, amit vízzel kell mosni, akkor abban nyilván csökkenteni kell, de hihetetlenül tisztának kell, higiénikusnak kell lenni, de a vízfogyasztást meg nyilván csökkenteni kell az üzemben.
Ugye, ez az... így van, és ugye ezért csináljuk az egész lint, hogy minden, amit felhasználunk, áram, energia, bármi, hogy lehet azt optimalizálni, hogy csak azt használjuk, ami feltétlenül szükséges. De tudod, például egy kádot fel kell tölteni vízzel, ha egy kiló salátát raksz bele, akkor egy kiló saláta pörög az 5 köbméter vízbe. És ez az izgalmas, hogy ehhez kell a forgalmat folyamatosan növelni, mert egy gyártó cégnél mindig ez a kulcs, hogy mennyit tud gyártani, mert akkor minden elkezd hatékonyabb lenni.
Tehát ne egy kiló saláta pörög.
Igen, tehát egy kiló salátát be kell hűtsem, akkor is le kell hűtsem 2 fokra, vagy 4 fokra a nem tudom, 1000 négyzetméteres hűtőházat, hogyha egy darab saláta van benne. Tehát minél nagyobb a forgalom, annál az összes mutatóban már jobban kezd el javulni.
Félig meg ez egy gasztronómiai nap vendége lesz. Jó, mindjárt folytatjuk, majd a számokkal jövünk vissza, hogy azért hitelesítsük a legelső mondatokat, hogy jó 20 perc ezelőtt hangzottak el. Gazsi Zoltán a nap vendégét, a Trend FM-en az Iceberg Hungary Kft. Ügyvezetője, mindjárt visszajövünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.